A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin következik. Ha ő egyszer elindul, Bene Sárival beszélgetünk erről. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm.
Először vagy stúdióban, ugye?
Igen.
Kicsit izgulsz, mi?
Nagyon.
Pedig rólad lesz szó egész nap, ugye, ha jól tetszik.
Igen, emiatt izgulok a legjobban, azt hiszem.
Ugye, ha beszéltünk a legelején, hogy próbáld meg, hogy tudsz pár mondatot magadról mondani, mert a hangodat már szerintem hallják a hallgatók, de segíts nekik, hogy el is tudjanak képzelni. Végül is milyen, ki vagy te?
Igen, azt hiszem, hogy ez lesz a legnehezebb kérdés következő egy órában. Tehát, hogyha le kéne magamat írnom valahogyan, akkor nyilvánvalóan ugye emberként a külsőmmel kezdenék, hogy alacsony vagyok, kopasz, hangos, szókimondó,
hasonló. Na, most a hallgatóknak segítem. Hasonló. Alacsony az igaz, egyáltalán nem kopasz, tüske haja van, az biztos. És mi van még?
Hát szókimondó nyilvánvalóan, de hát ugye az embert miért hívnak meg rádióba, hogyha nem szókimondó. És hát ahogy ugye te is mondtad valahogy így az utam közepén vagyok, valahogy elején, közepén.
Mennyi idős vagy te?
16 éves.
16 éves, azt a mindenit. Már közel vagy a 20-hoz, közelebb, mint a 10-hez, nem?
Igen, egyébként ez eléggé lassan tudatosul az emberben, tehát hogy ezt még nem fogtam fel.
Már mit nem fogtál föl?
Hát, hogy közelebb vagyok a 20-hoz.
Tehát, hogy felnőttnek érzed magad, vagy gyereknek, vagy hogy van ez?
Egyébként ez pont ezért érdekes, ez a 16. életév, meg úgy alapvetően szerintem úgy 14-től 17-ig, mert az ember még egyáltalán nem tudja eldönteni, hogy gyereke vagy felnőtt, mindenki mást vár el tőlem, mást kérdeznek, mást mondanak.
Mások. De te mit vársz el magadtól?
Hát én valahogy azt, hogy még tudjam élni ezt a kamasz per gyerekkoromat, és tudjak szabad lenni felelősség érzet nélkül, de közben azt is, hogy el tudjam intézni a saját dolgaimat, tudjam szervezni az életet, de egyébként ez lehet, hogy csak a saját agymenésem.
Nem, ez teljesen jó, azt hiszem, hogy saját tudja, egyért felelősséget kell vállalnod, és már vannak saját dolgaid, ugye?
Remélem.
Igen? És mennyire vagy megbízható a saját dolgaidban?
Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben, ezzel nem biztos, hogy mindenki egyetért egyébként, de hogyha én úgy látom, akkor szerintem ez így van jól.
Ja, tehát azért felnőtt leszel nem sokára, vagy legalábbis 5 percen belül az, vagy én már annak, is tartalak.
Na, köszönöm.
De az a kérdés, hogy mielőtt még bármiben komolykodnánk, hogy telik a nyár egyébként, mert ugye azért a 10 évesek legnagyobb ajándék, hogy nyaralhatnak. Hogy telik, hogy nyaralsz?
Ez furcsa, hogy kérdezed. Hiába van július 19-e?
19-e.
Egyáltalán nem érzem, hogy nyár lenne. És ez az első év, azt hiszem, hogy ezt így nem érzem.
Miért?
Nem tudom, fogalmam sincs. Pont most voltam nyaralni, nem rég jöttem haza, és azon gondolkoztam, miközben ültem a tengerparton és néztem a vizet, hogy valahogy szerintem ott van vége a gyerekkornak, amikor az ember nem érzékeli, hogy nyár van, és a tavasz úgy megy át a nyárba, hogy az már nem tűnik fel az embernek.
Hát mit éreztél, ha nem nyaralt? Melyik tengerparton egyébként, azt is mondom.
Adria.
Adrián is. Nézted, igen. Mit éreztél, ha nem gyerek, nem nyaralt?
Nem tudom, csak azt, hogy vagyok.
Vagyok, igen, hát persze, vagyok, de egyedül ültél a tengerparton.
De igen.
Szeretsz egyedül ülni a tengerparton?
Igen, mindenhol máshol is szeretek egyedül ülni.
Tehát abban szeretsz egyedül lenni, ugye?
Igen. Úgy gondolom, hogy erre az embernek szüksége van mostanában. Meg így úgy értem, hogy mostanában, hogy egyrészt most, mint 2022-ben, vagy mint ebben az évtizedben, meg úgy alapvetően mindenkinek ebben a korban és mindenkorban is.
Én szerintem az egyedül lét és a magány az két dolog, ugye?
Mindenképp.
És te az egyedül szívesen vagy, nem szeret viszont magányos lenni.
Senki sem szeret magányos lenni.
De nem is vagy az?
Nem. Nem.
Körülvesz téged egy csomó ember?
Hát virtuálisan mindenképpen. Gyakorlatilag csomó olyan ember, akit nem ismerek, és mostanában egész kevés olyan ember, akit valójában ismerek.
Segítsd a hallgatóknak, mert szerintem ők nem azt mondtad, hogy virtuálisan elég sokan. Ez hogy néz ki? Tehát te magyarul úgy ápolod a kapcsolataidat, hogy nem is látod őt, csak online, vagy valamilyen fajta eszközön keresztül?
Hát nem, de hogy ha az ember így az én generációra, vagyis az én generációmra gondol, akkor ugye így az jön be a fejébe, hogy mi beleszülettünk a technikában, meg a social médiába, és ilyenkor az embert folyamatosan egyrészt az, hogy figyelik, nézik, de hogy ugye az ember is figyel mindenki más, úgyhogy ilyen módon körülvesz csomó ember, akit uh-huh. Szegre végről ismerek, vagy egyáltalán nem.
Jó, de hát ezek között vannak barátok is, akik online barátok?
Hát úgy gondolom. Uh-huh. Igen, hát nyilvánvalóan van olyan, akivel online ismerkedtem meg, és akkor utána offline is jobban lettünk. Uh-huh. De aztán persze vannak olyanok, akikkel nem sikerült áttenni az offline világba.
Igen, de sok ember félti például az embereket, sőt saját magát is az online-tól. Mert becsaphatják az embert, sőt az online mindenfajta rettegéssel teli, hogy is mondjam, eszköz lett az elmúlt időben, mindenki azt mondja, az online-on átvágják az embert.
Szerintem ezt egészen túldimenzionálják. Mondjuk lehet, hogy engem már teljesen átmosott az internet, és én mint hipnotizált agymosott ember jöttem ide, de ezt tényleg túldimenzionálják, tehát hogy egyébként az a vicces, hogy ezt gyerekek meg kamaszok főleg felnőttektől hallják, és nem a kortársaiktól. És felnőttek mindig úgy mondják, hogy ott manipulálják a gyerekeket, hogy, hogy átvágnak minket, hogy mindenbe belekényszerítenek, de egyébként én speciál személy szerint azt hiszem, hogy az offline világban sokkal több ilyen élményben volt részem, mint az online-ban.
Aha, ez érdekes, amit mondasz. Hm? De ott tartottunk, hogy hogy telik a nyár, ugye, mert nem érzed a nyarat.
Igen.
Ha nem, mit csinálsz? Mit csinálsz, ha mondjuk most visszajutti az Adriánról, és mondjuk én irigyelek érte, az Adrián nagyon szép, de hogy most mit csinálsz?
Hát most még néhány napig otthon vagyok, aztán majd elkezdek dolgozni.
Dolgozni? Mit fogsz dolgozni?
Igen. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen éttermi, per sörözői, per kávézói munka. Igazából, hogyha az ember elképzel egy ilyen éttermet, akkor ugye nyilván dolgoznak pincérek, pultosok, mosogatók.
És ilyet fogsz csinálni.
Hát igen, gyakorlatilag én leszek a mindenes, mert tehát ugye 18 alatt vagyok, tehát egy hivatalosan csomó dolgot még nem is csinálhatnék.
Hát de mosogatni simán, 16 éves korban simán lehet mosogatni.
Igen, elméletben.
Mit, te szeretsz mosogatni, nem?
Ezt mondjuk nem mondanám, de úgy alapvetően a munka öröme az megvan.
Jó, de te akkor idén kezdesz először dolgozni.
Nem, én már tavaly is dolgoztam, bár mondjuk feketén, de...
Jó, világos, igen. Azt nem is megyünk ebbe a részletekbe, de most ugye hivatalosan is dolgozhatsz 16 évesen.
Igen.
És akkor most lesz Zsozsó például, jó sok pénzed.
Hát igen.
De azért nem csak nyilván dolgozni fogsz ezért.
Hát most dolgozom egy hónapig talán, aztán... amit megkerestem, abból utazni fogok a nővéremmel, úgyhogy...
Utazni?
Igen, még...
Hova?
Igazából így éjszakon gondoltunk Észak-Európában csinálni egy kisebb körtúrát, így Svédország, Dánia, Németország,
aha, és még... Ez nagyon szép, irigyellek érte.
És, igen, én és is irigylem magam.
És akkor így elindultok gyalog, nyakatokba veszítik a világot, és csak úgy mentek. És ott improvizáltak, hogy hova mentek, honnan, hát, hova.
A vonat, meg a komp, meg a busz gyalognak számít, akkor tulajdonképpen.
Jó, de te beszélsz, azt hiszem, nyelvet is, hiszem angolul tudsz, ha jól tudom.
Igen, angolul tudok. Meg most elkezdtem svédül tanulni, úgyhogy ez a svédországi rész az egészen érdekes lesz. Reméljük, hogy addigra már sikerül egészen rendes kommunikációs képességeket összehozni.
Tehát egész szeptemberig megvan a program gyakorlatilag.
Igen.
Szeptembertől meg suli.
Igen.
Hanyad éves?
11.
11-dik, és akkor neked lassan készülni kell a végé zárásra, ugye?
Ne is mond.
Tessék?
Ne is mond.
Nem mondom, csak azért annyira érdekes, hogy legalábbis van ezzel kapcsolatosan víziód.
Egyébként ez pont azért vicces, mert ugye én egy hatosztályos gimnáziumba járok, és amikor oda mentem, akkor csak erről voltak vízióim. És azt hiszem, hogy kb. 2 éven keresztül annyira durvára voltam görcsölve, meg fixálódva az érettségire, meg így az egyetem kezdésre, hogy mindent kiterveltem, de addig terveltem, hogy most egy darab tervem sincsen.
Nem baj.
És nem látok előre semmit.
Nem?
Nem.
Semennyit se?
Hát valamennyit.
Hát ez egyszerűen csak az őszi kirándulásig. Egészen szeptemberig van víziód, mert együtt mentek éjszakra, tudom, a nővérhez, de ezen kívül semmi konkrét vízió.
Hát annyi konkrét vízió, hogy ugye most az érettségi úgy működik, hogy vannak emelt érettségi, bár mondjuk az eddig is volt, de hogy ehhez vannak faktok, amik az emelt óraszámú tantárgyak, és nagyjából ennyit tudok, hogy milyen faktjaim lesznek.
11-ben el kell dönteni az, hogy melyikből akarsz emeltet, az biztos.
Ezt 10. végén kell valójában eldönteni.
Ja, érted, akkor már ezért már le is csúsztál.
Hát valójában eldöntöttem, de hogy még lehet változtatni szeptember 1-én, és akkor valószínűleg nálam is az lesz.
Ja, értem. És akkor mit fogsz előrehozni?
Igazából nem is előrehozni. Tehát, hogy én már előrehoztam egyébként pont 10. végére egy érettségit, az angol érettségimet, de amiből faktra megyek, meg talán emeltezem is, az most francia lesz, francia nyelv, meg művtörténet.
Francia nyelv, az még meg sem mondtad, az is tetszik, a francia nyelv is?
Hát igen, azt is 2 éve tanulom, 2, igen, 2.
Miért, te poliglott leszel, több nyelven beszélő?
Nem, egyébként én úgy gondolom, hogy a nyelvi képességeim azok annyira nem jók, de valahogy mégis iszonyatosan sok nyelvet tanulunk.
De szereted a nyelveket ezek szinte ezzel együtt, nem?
Egyébként annyira nem. Kommunikálni szeretek az emberekkel. És hát nyilván ugye ahhoz a kulcs a nyelv.
Igen. Úgyhogy... Hát nem, meg azért a szándék, hogy az embernek van mit mondania, így van?
Hát is számít. Igen. Remélni az ember.
Me so, as you did break my heart, as you did do the thing we could do to me, did to me, as you did rip my pride and dignity away, as you did make me this suffer, as you did make me this suffer.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Benne Sárival arról kezdtünk el beszélni, mi lenne akkor, ha egyszerű elindul. Ez Útközben című sorozatban hívtam meg most a Sárit, és ő nagyon sok mindent elárult magáról, például egy szókimondó. Szókimondó szeret beszélni, most már több nyelven is próbál, jól beszél angolul, svédül, most kezdett tanulni, és kiderült franciául is, ugye? Jól tudom. Ez már egész nyelvi.
Derülnek ki a meglepetések.
És hát arról beszélgettünk, hogy mennyire kettős ez az állapot, ez a 16 éves, mert még picit gyerek, ugye egy picikét, hogyha akarja, akkor gyerek. Ha pedig nem akarja, akkor meg könnyen lehet felnőtt, mert sok olyan szerepet kell most már betölteni az életben, amivel felelősséget kell vállalni. De azért még szereti a szabad nyarat, ugye? Hát kérdezem, hogy mennyire hagynak téged szabadon?
Hát ez attól függ, hogy milyen szempontból szabadon.
Hát a szülei, tehát mennyi, sok embert keményen fognak, ugye gyere haza kislányom, meg mindenféle dolgokat mondanak. Te mennyire rendelkezel a saját életeddel, időddel otthon?
Szerintem én amennyire lehet, annyira rendelkezem fölötte. Mondjuk ez nyilvánvalóan azért is van, mert megbízható vagyok, gondolom én, reméljük. Úgyhogy valójában szerintem egyébként én egészen el vagyok engedve, meg mindig is így el voltam engedve a társaimhoz képest.
Igen.
De persze voltak olyan időszakok, amikor én úgy gondoltam, hogy nem, de nyilván nagyon-nagyon sok szempontból lehet nézni.
És mi lehet benned bízni? A szüleid miből gondolják, hogy te szerinted mitől bíznak benned?
Leginkább azért, mert hogyha mondok nekik valamit arról, hogy mit fogok csinálni, vagy hova megyek, vagy mi lesz, akkor az általában úgy van, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy úgy van.
Tehát igazat mondasz.
Hát szelektíven mindenképpen.
Szép volt ez a szelektív igazság. Igen, igen, ez a közéletet is így jellemzi, igen.
Igen. Igen.
Tehát azt mondod, hogy szabadon mozoghatsz, akárhova mehetsz.
Hát tulajdonképpen igen.
Mm-hmm. Akkor te szerencsésebbek közé tartozol. Semmilyen és kötelezettséged is van otthon, mert ugye csomószor egyébként tizenévesek, akik nőnek fel, hogy erre több dolgot kell kivenniük a családi ügyekben. Tehát neki kell levinni a kutyát sétáltatni, vagy mit tudom én, kis testvért, vagy akármi más, most nem rólad beszélek, de egyáltalán vannak feladataik a tizenéveseknek, 16 évesen, 17 évesen.
Nyilvánvalóan vannak, meg ugye nekem is vannak nyilván házi munka, nekem is van kutyám, akit kettőből naponta egyszer nekem kell levinni, mm-hmm. de valahogy az én neveltetésem az annyiban különböző a többiekétől, uh-huh. hogy nekik elmondták, hogy ez a kötelességed, ezt meg kell csinálnod, azért, mert én azt mondtam, mert én az anyád vagyok, uh-huh. És az én agyam, meg az én apám nem ezt ilyen. Csinált, nem. Ők megpróbálták velem beláttatni, hogy nekem ezt miért kell megcsinálnom, uh-huh. mert hogyha nem takarítom ki a szobámat, akkor az el fog mocskosodni, és senki nem fogja uh-huh. megcsinálni helyettem.
Uh-huh.
Úgyhogy ezt valahogy így sikerült eléggé fejembe verni.
Akkor mondom, ebben az értelemben is szerencsés, hogy is nem tipikus, ugye? Nem tipikus.
Nem, egyáltalán nem gondolom, hogy tipikus lenne a neveltetésem vagy a családi helyzetem, de ez nekem mindenképpen megfelelő volt. Bár mondjuk kívülről lehet, hogy nem úgy látszik, mert valahogy így pont egyébként én nagyon el vagyok veszve így a gyereklét és a felnőtt lét között, meg talán jobban is, mint a többi 16 éves. Mm-hmm. Mert ők maguk is, az én szüleim, meg az én családom össze voltak zavarodva, és nem tudták, hogy mit várjanak el tőlem, uh-huh. hogy gyerek legyek, vagy felnőtt. Úgyhogy...
Tényleg, hogy néznek rád otthon? Te gyerek vagy, vagy felnőtt?
Hát attól függ, hogy éppen ki mit akar.
Például a mamád, aki egy nagyon határozott ember.
Hát amikor éppen ő valamit akar tőlem, valami úgymond felnőtteset, akkor Sára, mindjárt 18 éves vagy, miért nem tudod megcsinálni? De amikor én éppen az ő kislánya vagyok, akkor Sára, te még 15 éves sem vagy.
Igen, igen.
De egyébként azt itt pont mondtad az elején, hogy a 16 éves kor az azért furcsa, mert ahhoz képest vagyunk gyerekek vagy felnőttek, amit mi akarunk, uh-huh. mi a 16 évesek. De egyébként az, tehát hogy főleg nem az én esetemben, meg a legtöbb ember esetében, akit ismerek, sem így van, mert uh-huh. inkább azok vagyunk, akik kívülről akarnak.
Amilyen lehet, ugye? Tehát ilyen szerint, amire megengedi a világ, nem?
Hát igen, meg amit a világ akar.
Hmm, tényleg? Ez hogyan? Miből gondolod, hogy a világ bármit is akarna tőled?
Hát végül is a világ nem, de nyilvánvalóan, hogyha konkrét példát kéne mondanom, hogyha én azt szeretném, hogy szép fogaim legyenek felnőtt koromban, akkor nekem fel kell hívnom a fogorvost, és hát ez valamennyire elvárja tőlem a világ is, mert hát szép fogakkal jobb az élet.
Igen, csak ez nagyon fontos, amit mondasz, de azért is, mert te már tudod, hogy a második fogadat most már nem elveszíted, nem nő ki egy harmadik. Tudod? Hát. Az első nagy élmény az embernél egy csomó dolog visszafordíthatatlan. Például az első fogat kiejted, akkor jön egy másik, semmi baj nincs. De a második fog után, hogyha már csak olyan a műfog, tehát az már macerás. Tehát egy csomó dolog az életben visszafordíthatatlan. A felnőttség egyik fontos része, hogy egy csomó dolgot elkövetünk, és az már úgy is marad.
És te úgy gondolod, hogy a te életedben vannak most éppen olyan dolgok, amik így visszafordíthatatlanak, és így...
Bizony van, bizony van. Például néhány fogam el is veszítettem, és most már csak azok... De van egy csomó visszafordíthatatlan.
És attól nem félsz, hogy most konkrétan például vagy olyan fázisában az életednek, amiben döntéseket kell hoznod olyan dolgokról, amiket nem lehet visszafordítani.
Igen, igen, igen. De hogy ne tartanék? Szerintem egy életen át tartunk attól, hogy milyen döntést tudunk. Sőt, igazából a legfontosabb, hogy az ember hogyan tanul meg jól dönteni, és elvállalni a döntésnek a következményeit. Tehát, ha rosszul döntök, az szívok. Akár egy hosszú ideig, és úgy szemben a te korosztályod, az idős embereknek az a sara, hogyha bármire rájönnek is, már sokat nem változtathatnak. Te még igen, te még sok mindent megváltoztathatsz, még indulhatsz újra.
De már mint hogy magamban, vagy környezetemben.
Magadba is, környezetbe is, most mit tudom, ilyen, nem csak, hogy más külsőt veszel föl, mert egyébként az első a változások úgy szoktak lenni, az emberek átöltöznek, másféleképpen néznek ki, más színű lesz a hajuk, máshova mennek, így van, így szokott lenni uh-huh. sok esetben, de valószínű, hogyha más pályát akarok, más emberrel szeretnék megismerkedni, vagy esetleg valami más országba akarok költözni, az nem kis döntés.
De ezt az idő miatt gondolod így, hogy ez nekünk könnyebb, vagy Mi miatt?
Nem, senkinek nem könnyebb. Mindenkinek egyformán nagyon nehéz, csak neked van még egy újrakezdési lehetőséged. Az idő miatt. Tehát a korod miatt, semmi más miatt, csak a korod miatt. Tehát van esély, ha mondjuk nem csinálsz jól, mit tudom, egy jó ideig taxisofőrködsz, és rájössz, hogy nem elég jó neked az egész dolog, hanem inkább szeretni egyetemen tanítani, akkor van esély rá, hogy elvégzel egy egyetemet, és még befér az idődbe, hogy még komoly karriert is futhatsz be az egyetemen. Így van?
Hát tulajdonképpen igen, de jó, nyilvánvalóan kevesebb időd van hátra, mint hát nekem, persze. Vagy egyébként valójában azt tudhatjuk. De hogy miért nem mehetnél el egyetemre? Ugyanannyira mehetsz el, mint...
Hát nekem már többször megmondták, hogy öreg vagyok. Tehát egy csomó helyre azt mondták, hogy nem vagy elég jó, mert te már öreg vagy, ezeket mondták.
Hogy nekem meg azt mondták, hogy túl fiatal vagyok.
Meg azt mondták, hogy túl képzett vagyok, az a másik fele.
Ja,
az, meg nem lehet mit kezdeni, szóval ezekkel nagyon nem lehet. Nem, ez bizony szempontból el kell vállalnunk a korunkat, ez egy nagyon fontos dolog, de szerintem azért a döntés az mindenki számára nagyon fontos kérdés, hogy mennyire tudunk jól dönteni, hogy helyesen dönteni. Te döntésképes vagy, ugye?
Hát attól függ, hogy mi van.
Értem, egy másik, egy fiúról nem biztos, hogy könnyen döntesz, de arról, hogy például hova menjél holnap, az könnyebben eldöntöd.
Hát egyébként ez azért furcsa, mert a nagyobb, az életemmel kapcsolatos nagyobb döntésekben talán még jobban is tudok dönteni, meg nem tudom, gyorsabban, mint a kis dolgokban. Tehát, hogy ha iskolát kéne választanom, akkor valószínűleg abban jobban döntenék, mint hogy mit főzzek holnap. Ami tulajdonképpen így előnyösnek hangzik, de ez így, ez a képességem néha kikapcsol, és nem tudom, hogy mikor kapcsol ki, úgyhogy egészen lutri, de hát gondolom az élet az ettől izgalmas.
Pedig nagyon fontos, hogy az ember jól tudja dönteni, és látom, én bízom benne, te ez biztos, hogy te amit végiggondolsz, azt megcsinálod, úgy is lesz, csak aztán változtatsz.
Egyébként szerintem nem. Bármint csomó dolgot elkezdtem, meg a fejembe vettem, hogy majd megcsinálom, és nem is az, hogy félbehagytam, mert azt nem bírná elviselni az egóm, hanem így valójában félbehagytam, de látszatra nem. Tehát, hogy ilyen például az olasz tanulásom, hogy nagyjából egy éve tanulok olaszul? Azt hiszem, igen, kb. Egy éve.
Va bene. Igen, igen.
Hallóra. De valahogy így nem is volt rá se időm, se igényem, és nem foglalkoztam vele, de amikor kérdezték, hogy tanulok-e még, akkor mondtam, hogy igen, és felmutattam a sárga színű tankönyvemet. De hogyha be kéne magamnak vallani, az nem tetszene.
De azért, akkor te kérdezzél rólam, én azt mondom, hogy tulajdonképpen az életben csomó megkezdett dolog van, és egyszer valamikor azok megérkeznek. Tehát nekem vannak olyan találkozásaim az életben döntésként, sok-sok megkezdett dolog valahol szintetizálódik egy helyen egy jó döntésben. Így volt a kapocs, amikor annak ide elkezdtem, hogy tulajdonképpen nagyon sokfélét tanultam, és azok együtt összeértek a kapocsban. Színházat csináltam, meg különböző dolgokat, és azok megjelentek, és használtuk is, amikor kapocsoztunk például, és félbehagytam mindegyiket. Tehát lehet, hogy ami belekezdesz, arra lehet, hogy később szükség lesz.
Hát lehet tulajdonképpen. Egyébként az a gond, hogy ez is csak gyújtja bennem a fals reményt, mert hogy... Tehát, hogy tényleg én nagyon-nagyon sok dolgot elkezdek, és ez egyébként legtöbbször így tanulásban csapódik ki, vagy manifestálódik. Ugye nyilvánvalóan a nyelvtanulás, meg a különböző dolgoknak
tudom, mi érdekel igazán téged? Van-e olyan dolog, ami most kiemelkedik, ami többi közül?
Most éppen nem. Tehát, hogyha megkérdeztem volna 2 héttel ezelőtt, vagy 2 hét múlva, akkor valószínűleg erre tudnék válaszolni, de most éppen...
Na, akkor mit mondtál volna 2 héttel ezelőtt?
Hát valószínűleg a fotózást, meg így az emberek feltárását más emberek előtt.
Értem. Tehát emberek megkérdezését és a mások számára bemutatását fotóval, fényképekkel?
Hát akár, vagy valamilyen vizuális... outputon keresztül.
Most abba hagytad a fotózást?
Nem mondom, hogy abba hagytam, de most mindenképpen kevesebbet csinálom, mint 2 hete.
És akkor fotózok, embereket fotóztál?
Nem csak, de legszívesebben őket, igen.
Szerintem ez majd fog folytatódni, hát a képek egyébként is nagyon fontosak, nem tudom.
Reméljük, hogy fog, de hogy ugye nyilvánvalóan ez nem csak tőlem függ, mert az a gond, hogy eléggé drága hobbit választottam magamnak, meg ugye nyilvánvalóan egy embernek egy idő után van arra igénye, hogy egy konkrét embert fotózzon, legalábbis nekem lenne. És egyébként ez a legrettenetesebb talán a generációmban, hogy nem lehet valamire való modell találni, nem azért, mert ne lennének elég szépek vagy érdekesek, hanem azért, mert nem hajlandóak modellkedni. Úgyhogy most éppen téma nélkül maradtam.
Hát akkor ezek szerint emberek nem állnak neked kötélnek, nem szeretik a modellt. Hát de nem úgy kell az embereket fotózni modellként, csak úgy elkapni az életben. Nem próbáltad úgy, hogy spontán például
valaki azt csináltam 2 évig.
Bevásárló központban éppen számogatja a pénzét, hogy mennyire jön ki, és akkor mielőtt bemenne, akkor szóval én láttam egy ilyen képet, nagyon-nagyon esendő, és nagyon szép ez a kép például, én mondom.
Igen, de valahogy a fotósoknak, meg a fotózásnak, meg úgy alapvetően az összes művészeti formának, meg ágnak vannak korszakai, az embereknek vannak persze korszakai, mikor ezeket űzik, és nekem is megvolt ez a korszakom, de most éppen nem ezt a korszakomat élném, csak ugye nyilván az környezetemtől is függ, hogy aha, én milyen korszakomat élhetem.
Jó, hát most elmentek például éjszakra, ugye a nővéreddel, azért szerintem azért jöjjön vissza a fotóképesség.
Ja, természetesen.
Mert rengeteg érdekeset lehet lefotózni, az emberek nagyon érdekesek a világban.
Hm? Igen, de az, hogy én azt mondom, hogy nem fotózom X ideje, az nem azt jelenti, hogy konkrétan ne lenne az elmúlt 2 hétből 600 képem.
Nagyon jó.
Hanem az, hogy azokat lefotóztam, mert elutaztam, és le akartam fotózni, mert szép volt, de nem azzal a tudattal kattintottam el a képet, hogy én ezt most le akarom fotózni művészetileg.
Akkor megnyugtattál engem, szerintem a fotózás veled marad. Yeah. Csak nem lesz olyan hangsúlyos, és csak most nem az érdekel jobban téged, hanem valami más.
De lehet, hogy majd viszont reméljük.
De mondtál valamit, hogy téged az emberek megmutatása érdekel, az emberek kinyitása, hogy ők milyenek, ugye?
Hát igen.
Ezt az egy kicsit kibontanád, hogy kell ezt érteni?
Hát azt, hogy egyrészt én úgy érzem, hogy én sem ismerem az embereket, és azt meg pláne, hogy ők nem ismerik egymást, és ezt most nem konkrétan a belső lelki világukra értem, hanem a szokásaikra, meg amit akarnak, meg amit látnak, ami szerintem egyébként egészen jól általánosítható csomó esetben. Az, amilyen a lelkivilágunk meg, amiről mi most itt beszélünk, az nyilvánvalóan egyedi, de amit az ember akar, amire vágyik, meg amit lát, az csomó esetben hasonló. És egyrészt szerintem jó érzés lenne az embereknek tudni, hogy több olyan is van, mint ők. Másrészt pedig annyira elvakult mindenki, és annyira csak magát látja, szerintem, mostanában a világban, és annyira be van fordulva mindenki a saját világába, hogy én ebből itt szeretném őket kirántani.
Te nem veszek észre a másikat, ugye?
Hát, igen, meg én például unatkozom a saját világomban, úgyhogy...
Na, akkor kérdezek tőled valamit, hogyha a figyelem a 100, ugye? A maximális figyelem a 100 egység. Abból te hány egységet figyelsz magadra, és hányat másokra?
Túl sokat magamra, és túl keveset másokra.
Jó, igen, mondja a számot, ugye a 100-hoz képest.
Hát, egyébként ez éppen korszaktól, meg napszaktól is függ, de ilyen átlagidőszakban...
Kedd este van most éppen, július 19-én.
65-35 magamfele, 35 kifele, ami szerintem baromi szomorú.
Miért szomorú?
Mert szerintem 50-50-nek kéne lennie.
Hát legalább, de hát attól függ, mert vannak helyzetek, amikor még 40 kell az én, és 60 a másik, mert hogyha elmegyek egy helyre, világot meg akarom érteni, akkor háttérbe húzódom egy kicsit, mert jobban érdekel, hogy ők milyenek, mint én magam milyen vagyok. És amikor otthon vagyok, mit tudom, egyedül a képeket számozom, akkor meg nem baj a 70-80, mert akkor magamra figyelek, hogy tulajdonképpen ebből mi tetszik nekem, és mi nem.
Igen, ezért mondtam a korszakot, de hogy a 50-50 az nekem az átlag lenne.
Ja, értem.
Tehát, hogy nyilvánvalóan úgy lenne jó, hogy mindig annyit figyelünk magunkra és a külvilágra, amennyit azok érdemelnek.
Mit akarsz megtudni az emberekről?
Tulajdonképpen egyébként nagyon sokszor említettem azt, hogy mit akarnak, és talán engem is ez érdekel a legjobban.
Hogy ők mit akarnak?
Igen, mert én nem tudom, én nem tudom feltétlenül, hogy én mit akarok, és azt hiszem, hogy ez nekem is valamilyen szinten kényelem tudatot adna, hogy tudom, hogy mások mit akarnak.
Hát érdekes, meg kell tanulni kiolvasni belőlük az emberekből, sok emberben benne van, hogy ő mit akar. Az egész mozdulata, a viselkedésében benne van, hogy tulajdonképpen mit akar. Szóval láttam egy pár embert, a kicsit előredől, mintha nem is húj szembe a szél akkor is, és a kezét így hátulta, mellkas elől van, hogy megy előre, mint egy hős, mint egy. Van egy csomó ilyen megmentő, vagy például vannak fal mellett osul. Tehát nagyon sokféle felfogású ember van ebben a világban. De tulajdonképpen meg kell találni, hogy neked mi dolgod a világban.
Hát igen, és ugye nyilvánvalóan csomó ember ki tudja ismerni a többit, és én, tehát az egy dolog, hogy én szeretném megmutatni egymásnak, hogy milyenek, de ahhoz nekem még egyelőre meg kéne tanulnom, hogy hogyan lássam, hogy ők milyenek.
Így van, meg ráadásul azt is kell tudnod, hogy akarják-e látni a többit. Mert nem biztos, hogy mindenki akarja.
Ó, szerintem egyáltalán nem, de ez az én pervers szadizmusom, hogy szeretném nekik megmutatni még akkor is, hogyha nem akarják látni.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Bene Sárival arról kezdtünk el beszélni, mi lesz, hogyha egyszerű elindul. Itt tulajdonképpen azért is, mert 16 évesen ugye előtte van az elindulásnak, szerintem egy jó pár lépés már elkezdett abba az irányba tenni, ami majd az ő életét jelenti, mert sok olyan tulajdonsággal, képességgel rendelkezik, ami őt el fogja kísérni, például szókimondó, megbízható, egy csomó dolgot lehet róla mondani. Most már pár nyelvet is megpróbált megtanulni, ebből angolban nyelvvizsgát is tett, franciául is, olaszul is próbálkozott már itt, és most svédbe kezdett bele, úgyhogy egész én poliglotnak kezdesz tűnni, és az az érdekes az ő élete számomra, az is nagyon érdekes, mert viszonylag szabadon építheti a saját életét, mert a szülei nem, hogy nem szólnak bele, hanem még szerintem meg is erősítik abban, hogy hagyd legyen csak saját maga, ugye? Ez egy ilyen jóra.
Hát azt mondjuk nem mondanám, hogy nem szólnak bele. Mindenképpen megvan a véleményük a dologról. De hát tulajdonképpen engem is úgy neveltek, hogy legyen meg a véleményem a dolgokról, nekik is megvan. Nyilvánvalóan ez ugye a mi esetünkben nem annyira korrekt, mert hát ők nyilvánvalóan felnőttek, aha, és az erők azok nincsenek feltétlenül kiegyenlítve. De hát mit tegyek? Valójában minden szülő akar valamit a gyerekének. Én nekem meg nem feltétlen kötelező ezt
betartani.
Hát, vagy figyelembe venni.
Ja, értem, mert ez a saját életed.
Igen.
És nem neheztelnek rá, de miatt, hogy te nem mindig úgy csinálod, hogy ők akarják.
Na, ez az, amit nem vagyok hajlandó meghallgatni, hogy neheztelnek rám, vagy sem.
Ja, értem, ezt nem hallod meg.
Nem, ez nem. Szerintem végtelenségi titok marad.
Azt viszont halljuk már, mert mondtad, hogy még a szünet előtt, hogy valami gépnarancsos példát itt az előbb erre az emberek megismerése meg a címén, mondjad azt a példát?
Ja, hát igen, van a könyvben meg a filmben is van egy ilyen rész, amikor a főszereplő ül egy székben ebben a laboratóriumban, és ezek a kis fémtűk, emlékszem, ez nekem a filmben nagyon megmaradt, ezek a kis fémtűk, amik nyitva tartják a szemeit, és akkor éppen próbálják belenevelni, hogy miért ne legyen rossz.
Értem.
És valahogy, amikor én tehát egy egészen vizuális típus vagyok, és amikor így mondtad ezt, meg amikor így elképzelem, hogy meg akarom mutatni egymást az embereknek, akkor valahogy így képzelem el, mert ugye sokat halljuk az emberektől, hogy az emberiség önző, hogy az emberek valójában csúnyák, és romlottak, és nyilvánvalóan ezért nem szeretnénk őket látni, senki sem akarja látni, ami rossz.
Meglehetősen nem is igaz.
Tehát szerintem sem.
Egyáltalán nem igaz. Persze vannak nehéz perceink, meg rossz tulajdonságaink, meg rossz tetteink, meg egy csomó dolog, amit elkövettünk, és ugye azt már nem lehet visszacsinálni, szoktunk erről beszélni. De az emberek szándékai sokkal fontosabbak, hogy mit akarnak egymással, meg egymástól. Ugye ez egy rendkívül fontos dolog.
Mindenképpen, de úgy gondolom, hogy ez a jövőben, hogyha nekem az tényleg ilyen hosszú távú projektem lesz, akkor kicsit olyan lenne, mint megtanulni szeretni a babfőzeléket. Tehát, hogy az embernek az elején még erővel kell nyitva tartani a száját, aztán meglátja, hogy vannak benne jó részek is.
Egyfolytában gondolkodom, mi lesz belőled, de arra biztosan gondolok, hogy valami emberek körüli dologgal fogsz foglalkozni, ez egészen biztos. Mert...
Hát én is úgy gondolom, valószínűleg az lenne a legmegfelelőbb.
Emberekkel, de mondjuk őt nevelni, megszámolni, mert ugye az egyiket úgy hívják, hogy szociológus, az megszámolja az embereket, neveli a pedagógus, a pszichológus meg megpróbálja megérteni, a zenész meg elvarázsolni, szóval mit az irány?
Nem tudom, egyébként talán, hogyha még az általad mondott példák közül, akkor még a pszichológia lenne, ami a legjobban érdekel, de hogy én sok dolgot akarok kombinálni, meg ezt mondtad te is, nem tudom, hogy adásban vagy adáson kívül, hogy amikor a kapocsot indítottad, akkor csomó dolgot kombináltál benne, amit te addig tanultál, meg akartál. És én is csomó dolgot akarok és tanulok, és még fogok is, és ezt akarom majd kombinálni valamiben, valahogyan, és nem tudom, hogy miben és hogyan. De úgy gondolom, hogy a mai világban mindenre kitalálnak valamit.
Hát igen, valamilyen... csak állóképesnek kell lenni. Mennyire vagy te szívós?
Engem otthon kis dömpernek becéznek.
Aha, kis dömper, az azt jelenti?
Hát, mert megyek előre, mint a dömper vagy a tank. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az állóképességem már nincsen probléma. Meg a strapabíró képességem már sincs.
Mit érít el téged? Elfogyott a benzin talán emiatt, vagy hogy?
Hát igazából nem is tudom.
Mert nem mindezt mész mindig minden úton végig, azt én tudom.
Hát nyilván nem megyek minden úton végig, de ugye, ahogy mondtam, van, amit felbe hagyok, de az a dömperkedés egyébként nagyjából addig tart, amíg van valami ellen dömperkedni, és akkor szoktam elveszteni az érdeklődésemet, amikor már így nincsen fal, amit át lehet törni.
Szabadon mehetsz, mint dömper.
Igen.
Nem és érdekes a világ, hogy senki
igen,
nem...
de akkor a dömpernek nincsen életcélja. Úgyhogy...
Aha.
Igen.
Ez érdekes, ez a küzdés maga, ugye?
Igen.
Akkor te szeretsz küzdeni, ez azt is jelenti.
Hát igen, ez azt jelenti, hogy nagyjából azért élek, meg azért vagyok, és azt kéne kitalálnom, hogy mi lesz azután. Mi lesz azután, hogy áttörtem az utolsó falat, meg megküzdöttem az utolsó dologgal.
Hát nem biztos, hogy az utolsó fal után nem következik még egy utolsó fal.
Hát de valamikor a falaknak el kell fogyniuk.
Nem fogynak el.
Ó.
Nem fogynak el. Falak mindig vannak, hogyha falakat keresel ilyen szempontból. A falak a korlátokat jelentik, és az ember csomó korlátot él meg. Az egyik élettani korlát, ugye egy idő után elfogy velünk az idő. A másik oldalon meg egy csomó dolgot nem látunk el, nem tudunk bejárni. Van egy, meg a zen például úgy gondolkodik, hogy a világ annyi, amennyire a képzeleted eljár, ha a lábad be tud járni, meg a gondolatod el tud érni, az a világ. Annál tovább nincs világ. És az út nem azon túl van, hanem befelé tart. Ő azt mondja a zen például.
De akkor tulajdonképpen itt is így van vége, úgymond a dolgoknak. Tehát, hogy van egy rész, ahol az ember békét lel, gyakorlatilag, és én így gondoltam azt, hogy a falak egy idő után elfogynak.
Persze.
Mert én nem tudom, hogy te éppen milyen szakaszában vagy a saját életednek. Hogy én ugye még nyilvánvalóan nagyon messze vagyok attól, hogy megleljem ezt a bizonyos békét. És ugye az ember olyasfajta dömper, mint jó magam, akkor valójában így elmondja másoknak és magának is, hogy ő ezt a békét szeretné meglenni, és afelé töri a falakat, de hogy nyilvánvalóan valójában meg nem. De hogyha így meg akarnám lenni a békét, akkor azt valahol meg kell lennem.
Hát persze, így van. De szerintem most nem is a békét keresed, hanem az embereket akarod megismerni.
Hát most meg egyelőre az út elején vagyok.
Meg a megérteni akarod az embereket, hogy ők miért ilyenek olyanak, ugye? Mert keresed a saját magad, hogy magad is meg tud érteni elő vagy utóbb, ha jól gondolom, ugye? Te mennyire nem vagy egyedül? Mert ugye azt mondtad, hogy vannak barátaid. És szoktál velük találkozni, és szoktál ilyenekről beszélgetni?
Ilyenekről speciál nem feltétlen. Tehát, hogy ugye az ilyenekre gondolom, az most azt akarja, hogy az én utamról, meg így magamról, meg az ő utukról, meg az...
Hát az érdekelem, hogy mennyire érdekli a te korosztályodat a többi ember. Nyilvánvalóan mindenki kicsit magába fordult, mondtad az előbb, azt is értettem, de azért van-e a világodban érdeklődés mások felé?
Azt hiszem, hogy nincs. Nagyon. Tehát, hogy nyilvánvalóan az udvariassági szintig megvan. De hogy én a saját barátaimmal ugye már kiaknáztam ezeket a témákat, legalábbis úgy néz ki, hogy kiaknáztam velük ezeket a témákat. Úgyhogy most így minden másról próbálkozunk beszélni.
Akkor zárt a tévilegátok? A más korosztálynak nem enged betekintést, azt mondod?
A ezt nem mondanám, hogy más korosztálynak nem enged betekintést, de szerintem valójában minden korosztály zárt valamilyen módon, és akkor mindenki a többire rinyál, hogy az nem engedi be, de valójában egymást sem engedjük be. Úgyhogy hát, mi nem vagyunk zártabbak, mint ti.
Hát ez egy érdekes kérdés. Ebben egyetértek egyébként, hogy az én generációm az még talán zártabb is, mint a tiéd, de szerintem az igazán érdekes dolog, hogy a generáció között van-e kapcsolat. Tehát egymás között lehet-e teremteni olyan kapcsolatot, amitől a világ érdekes. Mert ugye azt mondjuk, hogy az ember attól több, mint a más, hogy saját magától tanul, és amit jónak tart, azt tovább tudja vinni. Ami meg rossz, azt megpróbálja kitakarítani a fejéből. Tehát a tanulás az másoktól a korábbi tapasztalatoknak az újragondolását jelenti, nem?
Hm? Hát persze, meg lehet azt a generációs gondolatmenetet folytatni, és lehet mindent így nézni, és én is azt hiszem, hogy egy bizonyos pontig az életemben mindent így néztem, és az én generációm szemüvegén keresztül az összes többi generációt, de egyébként ezt pont a nővéremmel beszélgettem erről, azt hiszem, hogy nem kéne mindent ezen a szemüvegen keresztül nézem, mert vannak dolgok, amik ezeken a generációkon kívül esnek, meg ezen a világlátáson kívül esik. És olyankor meg már teljesen mindegy, hogy milyen generációban van az ember, és muszáj valamilyen kapcsolatot teremtenie, nem mint Z generáció az Y-nal, hanem mint ember az emberrel.
Igen, de ebből a te pozíciód a fontos, hogy te hogyan nézed azokat az embereket. Mert hogy ahogy te látod, ez egy fontos. Tehát abból akarod megérteni a többi embert, a saját nézőpontodon keresztül, nem?
Hát igen, valójában én megpróbálok.
Sári szemmel nézed a világot.
Próbálkozom vele, de egyébként egészen nehéz. Mert ugye mindenki más görcsösen ragaszkodik a generáció szemüvegéhez, és így nehéz Sárinak kapcsolódni egy egészen generációhoz.
Hát ez attól függ egyébként, mert azt mondtad az előbb, hogy nyelveket tanulsz. Szerintem lehet, hogy a generáció között is egy új típusú nyelvet kell tanulni, a másik generáció nyelvét, ugye? Mert kinek mi jut az eszébe? Ugye 19. században, jól lehet, 18. században lehetett, ha kisgyerek pontosan meg tudta mondani, a szomszéd utcába, a kopogó köveken hány kerekű hintó, hány ló húzta, ugye? Azt lehet mondani, ma meg egy kisrác meg tudja mondani, hogy hány éves az a Suzuki a szomszéd utcában, milyen típusú, mert ugyan hall egy zajt, és ezt már másként fordítja be, más a percepció, másként fordítja le a világ zajait például.
Igen, de amik közös bennünk, hogy mind a 19. századi kisfiú, mint a mostani kisfiú meg tudják ítélni, amikor a szobájukban fekszenek az ágyon, hogy anyuka vagy apuka jön éppen az ajtajuk felé.
Ez így van. Pontosabban barát vagy ellenség?
Hát. Így is mondhatjuk.
Így is, mert így van. De az érdekel engem, hogy te hogyan látod a világot, mert ugye az a helyzet, mennyire mozgástered van, mert ugye azt szokták mondani, hogy azért elő vagy utóbb te belőled is, meg a te korosztályból felnőttek lesznek. Átveszik a világ irányítását, átveszitek a világ irányítását, ezt nem belőből mondom, ti fogjátok megmondani, hogy merre van előre.
Hát igen, de hogyha nekünk ezt mondják folyamatosan, hogy majd mi át fogjuk venni a világ irányítását, akkor stresszelünk, és elfutunk félelmünkben.
Vagy felkészülünk rá, az a másik fele. Hogy van egy felelősségünk, te megmondtad az előbb, hogy bizonyos szempontból felelősséged van, egy csomó dolog, és ezt próbálod gyakorolni, nem nagy megerőfeszítéssel, de azért gyakorlod.
Igen, de ezt az ember egészen addig csinálja büszkén és örömmel, amíg a saját életéről van szó.
Igen.
Nem mindenki másról.
Hát ez az, de hát végül is mindenki felelős egy kicsit másért is, hogyha te a közösségről beszélsz, mert azt mondtad leegyszerűsítve, az emberek egymással meg tudják érteni egymást, az felelősséget is jelent.
Valamilyen szinten igen, de egyébként pont innen látszik az, hogy én is magamba fordulok meg a saját életembe, mert tehát, hogy én is írtózom attól, hogy felelősséget vállaljak másokért, és ez pont ott is megmutatkozik, hogy én nagyon sokáig a sok generációból álló családomnak folyamatosan azt mondtam, hogy nekem soha nem lesz gyerekem, ez nekem nem fog menni. De egyébként az én családomban az a vicces, hogy az elmúlt, tudom, 4 generációból vagy 5-ből mindenhonnan van egy. Ugye már a nővérem is az egyel előbbiben van, mert én késői gyerek voltam. És amikor ezt az összesnek mondom, hogy én ezt nem akarom továbbvinni, mert hogy én nem akarok
felelősséget vállalni.
Nem akarok felelősséget vállalni valaki másért, és valaki más életét enyengetni, aki ráadásul majd a jövőt fogja az ő kezében tartani, akkor nekem nem hittek, de nyilvánvalóan azért, mert jó, mondjuk a nővéremnek nincs gyereke, de hogy az anyámnak meg ott vagyunk mi, a nagyanyámnak ott van az anyám, és valahogy ezt úgy gondolom, hogy nehéz elhinni az embernek, amikor már így ott van a következő.
Igen, de ha belegondolsz abban, neked is van, akiért felelősséget válasz. Tudod, van egy lény az életedben, aki neked adta az életét. Ez a kutyád?
Egyébként Ez azért vicces, mert ő nem csak az én kutyám.
De akkor nektek adta az életét. Tehát ő neki nincs más mozgástere, ő most már amíg él az egész életében, veletek tölti el az életét. Micsoda felelősség, hogy milyen élete lesz, ugye érzed?
Ez pont az én kutyámnál... az én kutyám, Shiba Inu egyébként, és a Shiba Inuk nagyon önfejűek.
Persze.
Úgyhogy ezeket a bizonyos határokat, amikről te most beszélsz, meg az, hogy neki el kéne fogadni, hogy velünk fog élni, ezt nem szívesen fogadja el, nem szívesen akarja elfogadni. Úgyhogy ez egy embernek egészen úgy tűnhet, hogy szuicid hajlamú. Ami mondjuk egy 10 kilós, 4 éves kutyánál mondjuk lehet, hogy túlzás egy kicsit. De Jorikánál, Jorinak hívják a kutyámat, ez már itt nem egyszer fordult elő, hogy megpróbált kifutni az útra, de direkt, nem azért, nem véletlen, mert teljesen idióta lenne, hanem egyszerűen szerintem én nem akarja elfogadni.
Lehet, hogy nem igényli nagyon a szeretetet? Tehát egy kicsit több figyelmet és szeretet igényel?
Én őszintén szóval fogalmam sincs. Egyébként...
Meg kéne tőle kérdezni.
Nagyon jó lenne, hogyha tudna beszélni.
Jó, de hát ha nincs, akkor olvasol a jelekből, ugye? Az emberi kommunikációnak csak egy része a szavak. A többi része az olyan kommunikáció, amit az embernek ki kell olvasnia. A kutyák is tudnak mosolyogni, meg a kutyák is tudnak haragudni. Ugye?
Igen, és én ilyenkor pánikolok be, mert nekem ő az első kutyám. És valahogy, tehát hogy nekem volt csomó állatom, volt sünöm, volt macskám, van most a kutyám, és valahogyan egyikkel sem tudok rendesen kommunikálni. Mármint, hogy tök jól el vagyunk, mint barátok, mint egyenrangú társak, de nem feltétlen tudom, hogy mit akar. És szerintem, hogyha gyerekem lenne majd egyszer, akkor ott valahogyan ugyanez lenne.
Hát igen, mert akkor csináld jól, mint a szüleid, hogy rábízza a gyerekre a saját életét. Így van, mint ahogy te neked is ki kell találni a saját életedet, hogy mi lesz belőled, ugye, mert most már ott tartunk, és a szüleid ugye nyilván megmondják a véleményüket, de rád van bízva a saját életed, nem?
Hát igen, és ez már épp eléggé megijeszt ahhoz, hogy valaki más életét, mert hogy valameddig az én életemet is kellett egyengetni.
Így van.
Meg el kellett jutni addig a pontig, amíg én akarok valamit a saját életemmel kezdeni, és engem az is megijeszt, hogy a sajátommal kezdjek valamit, nem, hogy egy másik emberével, teljesen mindegy, hogy ez az egész világ, vagy csak a saját gyerekem, vagy valamelyik rokonom, és az éppen 12 éves koráig nekem kell egyengetni az ő életét. De hogy ez nagyon nagy nyomás. És ezért, ahogy kérdezted, hogy így konkrétan merre fele szeretnék elmenni, szociológus, pszichológus, tanár, művész, bármi. Nálam azért van ez az ilyen vizuális outputon keresztül való megmutatni akarás, mert úgy gondolom, meg úgy érzem, hogy nincs rajtam annyi felelősség, megnyomás.
Ez jó, amit mondasz, de milyen érdekes lenne, hogyha megfigyelnéd az emberekben, bocsánat, az ő hogyan bánnak a saját felelősségükkel? Mennyire tudnak felelősen viselkedni, dönteni, reagálni a dolgokra, hogy mennyire felszínesek. Erről beszéltünk még talán, amikor készültünk erre a beszélgetésre, sokszor az emberek felszínesek. Pedig a felelős reakcióval kezdődik az emberi viszony, az emberi kapcsolat. Ugye, hogy felelősen tudunk egymásnak olyat mondunk, ami őszinte, te is ilyen vagy, te őszintén megmondod, amit gondolsz. Itt kezdődik a felelősség számomra.
Hát igen, de mit érez, hogyha a többiek meg nem őszinteik?
Hát az az ő problémájuk.
De nem az ő problémájuk, mert én, meg te, meg mi a többiekkel vagyunk körülvéve, és az, hogy én vagy te, mi őszinték vagyunk, egymással lehetünk őszinték, de kifele minek legyünk őszinték, hogyha a többiek nem őszinték felénk?
Hát tulajdonképpen az igazság, azt kell inkább megérteni, amikor valaki nem őszinte, hogy tulajdonképpen önmaga ellensége. Tehát az a helyzet, hogy nincs más választásunk, mint egyértelműek legyünk, hogy egymásról tudjunk tisztázni dolgokat, hogy közünk van egymáshoz, vagy nincs közünk egymáshoz. Egymás mellett tudunk-e élni, vagy egymással kell élnünk.
Igen, és ez az, amit bár én szeretnék megértetni emberekkel, nem én fogom megértetni a kortársaimmal valószínűleg. És ez az, ami zavar is egyébként a környezetemben, hogy én csomószor úgy érzem, hogy én őszintébb vagyok, és többet kimondok abból, amit gondolok, mint mások, és ebből eléggé sok problémám is volt, főleg egyébként kisebb koromban. És ez az egyik dolog, amire az anyám tanított, hogy mondjam ki, amit gondolok, és hogy az én nagyon határozott anyám. És valahogy ebből eddig több problémám volt, mint pozitívumom, de hogy én legalább magammal így békében tudok élni.
Nagyon. Egyébként nekem tetszik, a kimondod, és az a helyzet, hogy nem rímel mai világra ez a szó kimondás. Ez nem
igazán.
De az biztos, hogy a felelősség ez vezet a leginkább, jó. Ez vezet a legjobban a felelősség érzethez, vagy magához, a dologhoz. Neked bele kell dőlni a felelősségeidbe. De ahhoz neked sok tapasztalatra van szükséged, másokról is, az emberekről sokfajta benyomást kell meggyűjteni. Az tény, hogy csomó ember felelőtlen szokott lenni. Olyan döntéseket hoz, amit később megbán. És sajnos egy csomó olyan döntésünk van, ami gyakorlatilag nem könnyen visszafordítható, vagy egyáltalán nem visszafordítható, és mondhatok olyanokat, aki például gyereket vállal úgy, hogy nem is akar gyereket, azért például egy tipikus példája. És ismersz egy csomó ilyen történetet a környezetedben, hát így van, és a gyerek nem kérte, hogy megszülessen, de ott van, és állandóan figyelmezteti az édesanyját, meg az édesapját, hogyha szerencsés együtt a csapat, ugye, hogy dolguk van egymással. Úgyhogy a felelősség megismerése az rendkívül izgalmas dolog. Úgyhogy szerintem figyeld meg az embereket, hogy hogy bánnak a saját felelősségeikkel, a saját szerepükben.
Uh-huh. Igen, itt meg ugye látszik, hogy van előttem egy eléggé hosszú út, aminek az oldalán nagyon sok hasonló megfigyelés és kutatás van. Úgyhogy valójában én ettől így előre vagyok fáradva, és jó. Előre félek tőle.
Na előre, akkor jutott el eszembe egy kérdés. Ugye most 2022 van, ugye, jól tudom, július 19. Mondjuk nem akarsz magadnak üzenni? Mondjuk egy 5-10 év múlva esetleg ezt a felvételt ugye újra játszok, hogy újra beszélgetünk. Nem akarsz az 5 évvel későbbi Sárinak üzenni, hogy mit szeretnél, mit vársz tőle, mi legyen 5 év múlva, vagy 10 év múlva?
Igazából, hogyha az 5 év múlva én kéne mondanom valamit, akkor azt, hogy remélem, hogy akkor már tudja, hogy a 10 év múlva én mit akar. Uh-huh. És a 10 év múlvainak meg azt, hogy a 15 év múlva mit akar, mert a mostani nem tudja, hogy az 5 év múlva mit akar, meg hogy a mostani mit akar. Úgyhogy ez például egészen előnyös lenne, úgy gondolom.
Mit szólsz hozzá, hogy egyszer megismételjük ezt a beszélgetést 5 év múlva? Legalább,
Remek.
És legalábbis arra biztosan kíváncsi vagyok, hogy akkor ezt a beszélgetést előtte meghallgatjuk, és talán reagálunk egyszer rá, hogy vajon az a Sári, aki annak idején 2022. júliusában beszélt, az mennyire tudta már, hogy miről szól az élete?
Uh-huh. Az a gond, hogy pont most vagyok egy ilyen változó időszakban, amikor megbeszéltük, hogy most beszélgetni fogunk, akkor úgy gondoltam, hogy sokkal határozottabb vagyok abban, amit akarok, meg aki vagyok, meg akinek én gondolom magamat. És utána egyébként ez is érdekes, hogy egy 16 évesnek 2 hét alatt változnak így a dolgok. És utána megbeszéltük ezt a beszélgetést, elmentem nyaralni, és mentem odafelé, és azon gondolkoztam, hogy jó, én akkor most ülni fogok ezen a strandon egyedül, és én majd kigondolom, hogy én mit akarok, és ki vagyok, és mit fogok mondani. És de nem csak itt, hanem úgy alapvetően az életben. És valahogy ezt ideig nem sikerült eljutnom, elkezdtem svédul tanulni, de magamat nem sikerült kiszortíroznom. Úgyhogy most úgy jöttem ide, hogy mindent elfelejtettem arról, akinek én gondoltam magamat, és ez így az elmúlt 2 hétben sikerült. Úgyhogy, hogyha 2 hónap múlva beszélgetnék, már akkor is tudnék valami merékben más szempontból reflektálni a mostani beszélgetésre, de az 5 év múlvai az meg beláthatatlan távlat.
Nagyon izgalmasokat mondtál, abszolút izgalmasokat. Az a fantasztikus, kaptam tőled ajándékot, hogy kicsit belegondolhattam abba a világba, hogy te gondolkozol saját magadról meg a világról, ezért nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon jó kis beszélgetés volt. Ez a része mindenképpen, és az a része pedig, hogy mi lesz 5 év múlva, azt meg úgyse tudjuk, így van?
Hát majd akkor.
Majd akkor beszélgetünk. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én azt hiszem, hogy itt most jobb, ha abba hagyjuk, jó, ugye?
Nem.
És majd folytatjuk 5 év múlva, jó? Köszönöm szépen neked a beszélgetést, köszönöm a fiúknak, tehát Madarász Máténak és Márkus Máténak a technikai közreműködését. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották. Viszont hallásra! According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, the money in the pocket to be. Never stop to take the shortcut, though it might be easier for me. Whenever it's or that is as much, confirms and recognizes me. I go down on my knees and pray the morning, no matter what comes. My knees, I will stay. I keep beseeching, so let us.
eyes and his spare are the words of the wicked ones. And though they may trouble a food to the brim, their prodigal souls. Suffering as silent is what we know.